Na most lesz. Hát sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mentler Gyula vagyok, és két darab kamasz gyermeknek az édesapja. Ebből a szempontból a fő jellemző. Most a kamaszokról, serdülőkről szeretnék beszélni, mégpedig abból a célból, hogy megértsük, hogy mi a lényeges különbség a kisebb gyermekek és a kamaszok között, és miért kell és hogyan kell őket egészen máshogy nevelni, mint a kisebb vagy a kisebb gyermekeket. Ott hátul lehet egy vázlatot szerezni, hogyha valaki nem kapott volna, de most ki fogom vetíteni, és aztán utána kifele menet is lehet onnan felvenni. A mottójául az előadásomnak azt választottam, ezt az idézetet, hogy semmi sem állandó, csak maga a változás. Ez a lehető legjobban a kamaszkorban látszik, amikor egy nagyon drasztikus változáson esnek keresztül az emberek. Egy gyerekből felnőtté kell válni. Ez egy borzasztó fontos dolog, hogy mi szülők tisztában legyünk ezzel, hogy mi a kamaszok nevelésének a célja. Ugyanis ha az ember a célt nem látja, akkor nagyon könnyen célt téveszt. A kamaszok nevelésének ugyanis nem az a célja, hogy ők engedelmes gyerekek legyenek. Ha valaki egy kamasz megpróbál engedelmes gyerekké nevelni, akkor elrontotta az életét. Mert akkor egy döntésképtelen felnőttet sikerül belőle csinálnia. Egy felelős felnőtt a cél. Tehát mindig, amikor egy kamasz nevelésében bármit csinálunk, akkor azt kell lebegjen a szemünk előtt, hogy ez, amit most csinálok, ez szolgálja-e azt a célt, hogy ő mondjuk 18 éves korára egy felelős, döntésképes felnőtt ember legyen. Ha nem szolgálja ezt a célt, akkor rosszat teszek vele. Tehát ez a fontos, hogy ezzel tisztában legyünk, hogy nagyon nagy átalakulásokon megy keresztül a gyerek, és az a célunk, hogy egy felnőttet csináljunk belőle. Most először arról szeretnék beszélni magáról a változásnak a természetéről, hogy ez miben van, miben nyilvánul meg, illetve mik történnek. Ekkor a célom az, hogy megértsük a kamaszoknak a problémáját, hogy lássuk azt, hogy miben élnek benne. Az a szerencse egyébként, hogy mindenki keresztül esett ezen az időszakon, csak hajlamosak vagyunk ezt elfelejteni. Tehát a jó memóriájú emberek majd most fogják mondani, hogy hát persze, ez se újdonság, az se, hogy talán is így volt. A leglényegesebb változás az a testi változás, ami történik ebben a korban. Ez pedig elsősorban a legfeltűnőbb az a növekedés és a nemi érésnek a témája. A növekedés, erről van itt egy kép, amit szeretnék mutatni. Csak szeretném egyelőre. Altabot nyomja. Ez a görbe azt mutatja, hogy 0-tól 18 éves korunkig átlagosan mennyivel nő a testmagasságunk egy évben. Látszik, hogy amikor az ember még kicsi, akkor ez ilyen 20 centis nagyságrendű, ilyen 1-2 éves korban, 2 éves korban már csak 10, és aztán ez leesik a kamaszkor előtt, egészen lecsökken, ilyen 5-6 centig, és aztán nagyon drasztikusan megemelkedik, és a csúcson, a fiúknál ez akár 11-12 centi is lehet egy évben. Érdekes megfigyelni, hogy ez körülbelül annyi, mint egy éves korban. Tehát olyan gyorsan nőnek az emberek, olyan drasztikus átalakulás történik a kamaszok testében, mint amilyen egy éves gyereknek a testében történik. Emlékezünk vissza, hogy egy éves meg egy csecsemő között milyen hatalmas különbség van. Nagyon hasonló átalakulás történik a kamaszok testében is. Ez az ábra, ez más jellemzőket is megmutat, ami testi átalakulás. Ez a kis csúcs itt a tetején, azok a huplik, azok az előző ábrának a hupliai. Látjuk, hogy a lányoké A lányoknak a serdülése az átlagosan 1-2 évvel hamarabb kezdődik el, mint a fiúké. Ezért aztán ilyen 10 éves kor elején a lányok lényegesen érettebbek. 10 éves kor végén meg normálisabbak, mint a fiúk. Tehát itt ez a növekedés. Aztán a lányoknál már a gyors növekedés megkezdése előtt elkezd kialakulni a nőies mell, a szeméremszőrzet, és van egy nagyon jelentős és látványos átalakulás, az a menstruációnak a megkezdődése. És itt szeretnék kitérni arra, hogy maga az egész pubertás, ez nagyon különböző időpontokban kezdődhet el az egyes gyerekeknél. És ennek aztán mindenféle frusztráció a következménye. Például, ugye a legegyszerűbben vizsgálható statisztikailag a menstruáció kezdete, mert azt így nagyjából mindenki emlékszik rá, hogy mikor volt neki először, és ez elég látványos dolog. Ezért ezt vizsgálták, és ennek van egy történelmi kifutása is, nagyon meglepő, a 19. századnak a vége felé csináltak egy felmérést, hogy a nyugat-európai tinédzserek átlagosan 17 éves korban kezdtek menstruálni. Ma ez olyan 10-12 éves korban történik. A 20. századnak a 20-as éveitől a 70-es éveig csináltak egy felmérést, ott 10 évente átlagosan fél évvel korábbra került a pubertásba lépésnek az ideje. Ez Japánban olyan nagy különbség volt, hogy évtizedenként 11 hónappal csúszott hátra a pubertás elkezdődésének az ideje. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy korai még azzal a gyerekkel a szexről beszélni, akkor tudja, hogy nem korai. A szexuális felvilágosítás a általános iskolában a 4. osztályban tananyag. Tehát ha valaki meg akarja előzni azt, hogy ne a tanítónéni beszéljen először arról, hogy mi történik velük, akkor a 4. osztály előtt kell ezt elkezdeni. Nagyon fontos egyébként, hogy különösen a lányoknál, hogy ez a biológiai tájékozottság, ez lényegesen megelőzze azt a kort, amikor ez be fog következni. A másik dolog pedig, hogy nagyon nagy az egyéni szórás. Ez részben örökletes tényezőkön múlik, részben pedig környezeti tényezőkön múlik. Mondok egy-két példát. Az afroamerikai népességben a 45%-a a lányoknak a pubertás korba 9 éves kor van, vagy az előtt lép. Ugyanez magas hegyen élő ázsiaiaknál a 12-15 éves korban következik be. Tehát nagyon nagy az egyéni különbség. Azon kívül ugyanez például alkattól is függ, hogy a testesebb lányok hamarabb lépnek pubertáskorba, mint a vékonyabbak. Akik kevesebbet mozognak, hamarabb lépnek pubertáskorba, mint a sokat mozgók. Tehát nagyon nagy a különbség. Évek telhetnek el úgy, hogy egy osztályban hatalmas különbségek lesznek az egyes gyerekek között. Mert ez egy nagyon gyors változás, és akár a változással összemérhető az az idő, amikor az egyéni variáció. Tehát előfordulhat egy olyan osztály, ahol lehet látni ilyen egészen picikét, meg ilyen egészen nagyot. A kisebbik piamik osztályában van olyan kislány, aki a 4. néz ki, és van olyan, amelyik 22 évesnek néz ki. Ő maga 6. tehát. És ilyen mind a kettő a normálison belül van, majdnem. Szerintem a normálison belül van. Ezek a grafikonok, a fiúkat mutassak, légy szívesen. Ezek a grafikonok azt mutatják, hogy a testmagasság az hogyan alakul átlagosan az életkorban 2 és 18 év között. Ami érdekes erről a grafikonról, és azért mutatom meg, és magyarázom el, hogy ezt egy kamasznak el lehet magyarázni, és, hogy ez a zöld vonal, az 50-es, azt mutatja, hogy ez alatt van az 50%-a az adott népességnek. Tehát itt a 15 éveseknek az 50%-a az átlagosan 170 centi magas a fiúknál. De még mindig 10% van, aki a 160 centi alatt van. És 10% van, aki a 180 centi fölött. De figyeljük meg, a 80%-a a népességnek, az 20 centin oszlik meg. Ez nagyon drasztikus. 20 centi az úgy kb. Ennyi. Aki 20 centivel alacsonyabb a másiknál, az nem látja a másik fejét. Szóval majdnem annyival magasabb nála. Tehát ha valaki az alsó 10%-ban van, akkor a felső 10% nagyon különbözik tőle. És ez teljesen normális. A tinédzsereknél az a félelem, hogy az, ami velem történik, az nem normális, ez egy teljesen általános félelem. Tehát ha valaki azt látja, hogy van egy osztálytársa, aki 20 centivel magasabb, mint ő, 15 kilóval nehezebb, és úgy néz, tiszta bombázónak néz ki, én meg ilyen vékony cérnalábakon járkálok, hát ez borzasztó. És ráadásul ugye van a kortársnyom, máshogy hogy vannak, akik normálisak, ugye ott a közepre a társulatnak, és aki ennél fejlettebb vagy fejletlenebb, hát az sajnos a felejt. De fontos látni azt, hogy nem így van. Tehát a statisztika azt mutatja, hogy nagyon drasztikus különbségek vannak egyetlen korban, és itt visszintesen talán még inkább, tehát ha megnézzük azt, hogy 15 éves, az átlagosan 170 centis, na de 170 centis az lehet a 13,5 éves is, és még mindig bennem a 90%-ban, és a 18 éves fiú is lehet 170 centis, és még mindig bennem a középső 80%-ban. Teljes egészében normális. Ugyanez a lányoknál, ugyanez a testtömegre a fiúknál, ami egyébként eléggé feltűnő itt a lányoknak a testtömeg alakulását szeretném mutatni. Ugye látszik, hogy itt van egy nagyon drasztikus növekedés a 11 éves és 16 éves kor között. Elég szomorú egyébként azt látni, mondjuk itt 15 évesnél megnézzük az 50% és a 10% közötti különbséget, akkor ez összesen 10 kiló. Ha meg megnézzük az 50% és a 90% közötti különbséget, az meg 15. Tehát az elhízás az már megkezdődik a kamaszkorban. Ugye a kövérek azok jobban kövérek, mint a soványok, mint amennyire a soványok soványok. A testmozgás egyébként igen fontos ebben a korban is. Hát nézzük, hogy milyen következményekkel jár a gyors növekedés. Az egyéni különbségekről már kitértem, hogy ez nagyon szélsőségesek ezek az egyéni különbségek. És ez fontos tudatosítani a gyerekkel. A másik pedig, hogy nagyon gyors növekedés miatt fokozott táplálék és pihenés igényük van a gyerekeknek. Ez az az időpont, amikor a gyereket se etetni, se ruházni nem könnyű, mert rengeteget eszik, és rettenetesen nő. És minél többet eszik, annál jobban nő, tehát csak rosszabbá válik a helyzet. Hát a táplálék szükséglet az egyszerű, mert azt látjuk. Amiről kevésbé tudunk, ez a fokozott pihenés szükséglet. Azt szokták mondani, hogy a kamaszok azok fiziológiásan lusták. Tehát, hogyha azt lehet látni, hogy a gyerek az hever és nem csinál semmit, az nem biztos, hogy azért van, mert lusta, korán sem biztos egyébként, hogy nem azért, de az is lehet, hogy tényleg fáradt. Ugyanis ez a nagyon gyors növekedés, ez igénybe veszi a szervezetet. A másik, hogy fontos a kiegyensúlyozott mozgás. Ebben a korban, a gyors növekedés korában veszélyes a gyereket túlterhelni. Tehát bármennyire is örülnek az edzők annak, hogyha valaki gyorsan fejlődik, ugye a nagy egyéni különbségek miatt, mondjuk egy 12 éveseknek a kézilabda csapatába, hogyha be lehet szervezni mondjuk egy lánycsapatba egy 180 centi magas, 75 kilós átlövőt, az tök jó. Tehát az úgy keresztül megy, és akkor győznek. Csak az a baj, hogy túlterhelünk ilyen korban a kamaszoknak az ízületeit, akkor az olyan sérüléseket tud okozni, ami aztán a felnőtt korra kihat. Tehát hiába nagyon sikeres esetleg valaki egy korai pubertás miatt a sportban, érdemes egy kicsit visszafogni, hogy ne érjék ilyen sérülések. Van a másik fele, hogyha valaki pedig nem mozog pubertás korban eleget, akkor annyira elmarad az izomzatának a fejlődése a csontok méreteinek a fejlődéséhez képest, hogy könnyen lesz gerincfertülése, könnyen lesznek egyéb mozgásszervi megbetegedései. Tehát ebben a korban fontos, hogy a mozgásra súlyt fektessünk. A másik sokkal talán jobban látható, és a szülőket jobban megijesztő jelenség, ez a nemi érés, ami ebben a korban van. Megjelennek a másodlagos nemi jellegek, nagy frusztrációt okozva a gyerekekkel, mind azzal, akinek hamar, mind azzal, akinek később jelennek meg. Hasonlítják egymást természetesen, és mindenki úgy gondolja, aki mondjuk 2 évvel később lép a serpülő korba, hogy én aztán már végképp nem fogok kelleni a másik nemnek. Egyáltalán én már olyan csenevész vagyok, hogy az borzasztó. Fontos, hogy megnyugtassuk őket ez ügyben. Van egy másik része ennek a dolognak, hogy mivel nagyon felgyorsult a nemi érés, ezzel szemben a társadalmi érés pedig nagyon lelassult, ezért előállt egy olyan jelenség, ami mondjuk 300 évvel ezelőtt abszolút nem volt. Mégpedig az, hogy gondoljunk bele, hogy 200-300 évvel ezelőtt, hogyha a lányok 17 éves korban kezdtek menstruálni, ez azt jelenti, hogy átlagosan 17 éves korban váltak nemileg éretté. És mikor mentek férjhez? 17-18 éves korukban. Tehát gyakorlatilag a nemi érés az egybeesett a házassággal és a társadalmi éréssel. Tehát közvetlenül a nemi érés után férjhez mentek és gyerekeket szültek. Ma ez nagyon drasztikusan eltér. Hiszen a lányok 14 éves korukra teljesen éretté válnak, és társadalmilag mit várunk el, hogy mikor menjenek férjhez. Hát ugye a szülő azt szeretné, hogy hát menjen az a gyerek egyetemre, tanuljon, legyen nagyon okos, keresen nagyon sokat. Tehát mondjuk a 24 éves kor előtt ne nagyon menjen férjhez, mert hát neki addig más dolga van. És lett 10 év, ami egy nagyon kemény időszak a serdülő részére. Hát mert ő érett, na de hát nem lehet, mert hogy hát mégse érett. Tehát a biológiai és a társadalmi érettség nagyon elvált egymáshoz képest. És ezt kezelnünk kell. És erre van többféle válasz. Van például az egyik válasz, ami általános világi válasz, hogy hát akkor meg kell tanítani a fogamzásgátlásra a 9 évest, és akkor majd mire 14 évesen majd elkezdi a nemi életet, addigra már majd tudja. A keresztények más választ adnak erre, azt mondják, hogy hát fiam, ezt ki kell bírni. Csak azért vegyük észre, hogy ez egy új jelenség. Jó, ez mondjuk a mi korosztályunkat is érintette, talán kevésbé, de a 200 évvel ezelőttieket nem érintette. Tehát fontos megértenünk azt, hogy nekik ez nehéz. És valamilyen módon ezt kezelnünk kell. Aztán nagyon drasztikus lelki változások történnek ebben a korban. Lelki alatt, nem szellemit, hanem pszichológiait értek. Megjelenik egy fokozott érzelmi instabilitás. Ez a részben hullámzást értünk, tehát azt lehet látni, hogy addig, amíg a kamasszal az egyik nap teljesen normálisan lehet beszélni, a következő nap már a ránézés is sértő. És aztán ez hullámzik. És ez egy alapvetően természetes dolog. Ennek az elsődleges oka az az, hogy a kamaszokban a nemi hormonok szintje az nem stabil, hanem eléggé ingadozik, és ráadásul, amíg a szervezetük megszokja ezt az új szintet, addig nagyon nagy változásoknak kell bekövetkezni. Hát ugye mi férfiak viszonylag jó helyzetben vagyunk, mert a mi szervezetünkben többé-kevésbé fix szinten vannak a nemi hormonok. A hölgyeknek kicsit nehezebb, ismerős talán a premenstruációs szindróma nevezetű betegség vagy embetegség állapot, olyannyira, hogy a bíróságok például erős felindulásban való emberülés esetén enyhítő körülménynek veszik figyelembe, hogyha a nő a menstruációs ciklus az utolsó hetében volt. Mert hogy akkor érzelmileg instabillá válik. Ez mind a nőket, mind a férfiakat sújtja ez a helyzet. De ugyanebben vannak a kamaszok. És nem csak a lányok, hanem a fiúk is. És fontos látnunk azt, hogy ennek egyszerű biológiai következménye van. A másik kérdés az az érzékenység. Fokozottan érzékenyek a kamaszok. És ennek két oka van. Az egyik oka maga ez az érzelmi hullámzás, aminek szoros biológiai oka van. De a másik pedig az, hogy nagyon nagy átalakuláson mennek át társadalmilag. Ugyanis amikor valaki a kamaszkorba lép, akkor gyerek. Gyerekjogokkal, gyerek lehetőségekkel és gyerek kötelességekkel. De kilép belőle jó esetben egy felnőtt. Na de mikor történik ez meg? Na most a kamasz számára az volna az ideális, hogy amikor kamaszkorba lépek, akkor mondjuk megkapnék egy nagy kábetit itt a mellemre, és akkor azon nyomban az összes jogot megkapom vele, és a kötelességeket majd valamikor mondjuk 27-28 éves koromban magamra fogom venni apránként, finoman adagolva. De ez úgy nem megy. Mi meg szeretnénk fordítva. Hát legyél te rettenetesen kötelességtudó, menjél és tanuljál magadtól, és lásd azt, hogy ez a te érdeked, és légy okos, és ne kelljen hajtani, meg szorgalmas, meg legyél kedves, meg minden ilyesmit szeretnénk. És aztán jó, persze, hát majd amikor már felnőtt leszel, amikor majd elmúlsz 18 éves, akkor majd eldöntöd, hogy mennyit eszel, meg hogy fogsz-e dohányozni, meg ilyen izéket. Hol laksz például. Tehát itt van egy nagy különbség. A másik pedig az, hogy társadalmilag is nagyon nagy különbség van a gyerekek és a felnőttek között. A legjobb példája ennek az, hogy hogyan köszönünk. Ugye a gyerekek azok magázzák a felnőtteket, a felnőttek meg gátlástalanul tegezik a gyerekeket. De mi van a kamaszokkal? Hát ugye ő most felnőtt vagy gyerek? De van egy felnőtt, aki őt tegezi, másik meg magázza. Most szabad-e például, akit eddig csókolommal köszöntöttem, most szabad-e hirtelen tegezni? Mert ugye, aki engem tegez, az szabad tegezni, nem? Vagy mondjam azt, hogy jó napot kívánok, és akkor vagy megsértődik, vagy nem. Van itt valaki a teremben, akinek a maszkorában ez nem okozott problémát? Jó, van, ezt gondoltam, hogy ez lesz. De ez fontos, hogy ebben segítsünk a gyerekeknek. Én annak idején, amikor picik voltak a gyerekeim, akkor mondtam nekik, hogy hát nem csókolomot kell köszönni a felnőtteknek, hanem azt kell nekik mondani, hogy jó napot kívánok. Ami aztán néhány idősebb hölgy megsértődött, de hát megsértődtek szegények. Kicsit érdekes volt a jelenség, amikor tudom én, 3 vagy 4 éves volt a nagyobbik fiam, és elmentünk az orvoshoz, és akkor azt mondta, hogy úgy köszönt az orvosnak, hogy jó napot, uram. Ezzel persze rögtön belopta magát a szívébe, de egyébként most is problémát okoz neki. Főleg azért, mert ugye néhányan megsértődtek. Tehát, hogyha ő úgy köszönt a nagymamának, hogy jó napot kívánok, és akkor ez nagy skandal volt. Tehát ez a fokozott érzékenységük, ez azért is van, mert ugye valahol érzi magát a felnőtt gyerek. Bétán. Most abban az esetben, hogyha ő mondjuk azt mondja, hogy én már kétharmad felnőtt vagyok, és csak egyharmad gyerek, és én meg valami miatt kiröhögöm, mert valami hülyeséget csinált, vagy viccet csinálok belőle, akkor hirtelen visszaugrik a gyerekségbe. Vagy hogy szólítom a gyereket? Nagyobbik gyereket Dávidnak hívják, hihetetlen utálja, hogyha azt mondom neki, hogy Dávidkám. De hát mikor mondom én ezt neki? Hát amikor éppen szeretem. Na de akkor meg mi történik? Hát akkor én most gyerek vagyok. Á, hát ez kizárt. És akkor mindig mondja, hogy nem, Dávid. Egyértelműen. Most kinek kell változni? Neki? Nem, nekem. Na nekem kell folyamatosan tanulni azt, hogy nem lehet tiszteletlenül megszólítani a gyerekemet. Miért? Hát mert a majdnem felnőtt. És rá kell szoknom arra, hogy olyan tisztelettel viseltessem felé, mint amilyen tiszteletet elvárok én egy másik felnőttől. És akkor ezzel segítem azt, hogy kialakuljon benne azt, hogy én felnőtt vagyok. És elvárhatom persze azt, hogy olyan tisztelettel viseltessen felé, mint egy felnőttel. Tehát, ahogy nekem nem szabad beszólni neki, úgy neki sem szabad beszólni nekem. De fontos ugye az, hogy a gyereknél ott még átcsúszunk ezen. Hát én beszóltam neki, hát ő a gyerek így járt. Na de egy kamasznál ez már nem megy, mert akkor visszavetjük őt a fejlődésében. Nagyon fontos, hogy a kamaszkorra jellemző az önbizalom hiány meg a kisebbrendűségi érzés. Miért? Mert nem tudja, hogy hol vagyok. Akkor vannak a felnőttek, vannak a többiek. Dávid fiam szoktak kérdezni azt, amikor tud valamit, hogy hát nem merem én ezt mondani társaságban, mert lehet, hogy ezt mindenki tudja, és akkor nevetségessé válok, hogy most annól olyat mondtam, ami tudják az emberek azt, hogy a forgatási mátrixot hogy kell fölírni. És ha mondom, nem tudják. Ez viszonylag különleges dolog. 15 éves korban tényleg ritkán tudják. És azt mondja, hogy ja, tényleg, hát akkor tudok valamit, amit más általában nem. De hát ezt honnan tudná egyébként? Tehát fontos dolog az, hogy visszajelzéseket, elismeréseket közvetítsünk felé. Amit ő jól tud, azt tudja, hogy jól tudja. Hogy ő értékes ember, az fontos, hogy mondjuk neki, mert nem mondjuk, nem tudja. Sőt, hát ugye az osztályban meg az ellenkezőjét fogja kapni. Mert a kortárs csoport, aminek nagyon nagy a jelentősége ebben a korban, ott küzdelem folyik. Hát ki a legjobb? Ugye, hogy lehet elérni, hogy én vagyok a legjobb, úgyhogy mindenki más hülye. Na most ezért aztán mindenki másnak azt kell mondani, hogy hülye magamnak, mert mindig mondani, hogy én vagyok a jó, én vagyok a jó, és akkor ugye mit kapnak egymástól a kamaszok? Ha én nem adok neki elismerést, akkor ki fog? Tehát a környezetében, a közeli környezetében fontos felfedezni az értékeit, és meg is mondani neki. Aztán nagy lelki változások, a kapcsolatok. A kapcsolatok nagyon megváltoznak. A meglévő kapcsolatait jelentősen újraértékeli a kamasz. Mégpedig azért, mert eddig gyerek kapcsolatai voltak, most már felnőtt kapcsolatokra vágyik. És elsősorban a szülőkkel való kapcsolatot értékeli újra. Tehát eddig egy aszimmetrikus kapcsolat volt a szülő és a gyerek között, és az a célunk, hogy egy szimmetrikus kapcsolattá nője ezt ki magát 18 éves korra. De itt nekünk kell változni. És ezt a kapcsolatot utána ő is kezdi átértékelni magában. Aminek aztán mindenféle kellemetlen következményei is vannak, mert nem kellemes módon szokták a kamaszok átértékelni a kapcsolataikat a szüleikkel. Aztán megjelennek ilyen nagy barátságos és ellenségeskedések, ez általában a kortárs csoporton belül. Hogy muszáj az, hogy legyenek kapcsolatai, akkor olyan a kortárs csoporton belül köt nagyon fontos barátságokat, ezek általában nagyon mély és akár nagyon tartós barátságok lehetnek. Meg ilyenkor szoktak születni nagyon erős ellenségeskedések is. Tehát az ember megnéz mondjuk egy osztályt, akkor ott nagyon drasztikus ellenségeskedések lehetnek. Mondok egy példát, a mi osztályunkban eléggé sok volt a fiú, összesen 8 lány volt. Na most nem sikerült megegyezni abban, hogy milyen ruhában jöjjenek a ballagásra. Tehát volt, hogy 6 azt mondta, hogy ilyenbe, akkor az a 2 azt mondta, hogy az kizárt, akkor el se jön. Végül is aztán nem lett megegyezés ez ügyben, és jöttek, amilyen begondolták. De ugye miről van szó? Hát nehogy már valaki megmondja nekem. És akkor komoly ellenségeskedések jöhetnek. Aztán ebben a korban fedezik fel a másik nemet, hogy egyáltalán létezik. Tehát a kicsit, a tizenévesek, vagy még a tizenéves kor alatt, tehát ilyen 8-9 évesek, egészen máshogy viszonyulnak. Hát a fiúk meg a lányok azok vannak, aztán egyszer csak nagyon fiúk lesznek a fiúk, és nagyon lányok lesznek a lányok, és lesz egy ilyen ellenségeskedés közöttük, hogy a fiúk azt mondják, hogy a lányok azok mind hülyék, és a lányok meg ugyanígy a fiúkról, mert akkor még kialakul az ő nemi identitásuk. És aztán egyszer csak fölfedezik egymást, hogy hát jó, klassz dolog, hogy mi fiúk vagyunk, de hát a lányok is nagyon izgalmasak. És fordítva. És aztán az, hogy hogyan viszonyuljunk a másik nemhez, ez egy izgalmas kérdés. Itt egyébként nagyon sokszor a szülőknek a példája az, ami sokat segít. Tehát ha azt látja egy fiú, hogy az ő apja udvarias az édesanyjával, hogy segít neki, hogy tiszteli, akkor majd udvarias, segítőkész lesz, és tisztelni fogja a nőket. Ha azt látja, hogy az apja nem törődik vele, hogy az édesanyjának mi a jó, hát akkor valószínűleg ő sem nagyon fog ezzel törődni. Aztán van egy nagyon lényeges értelmi átalakulása a kamaszoknak. Először is van egy hatalmas információéhségük. Ebben a korban döntik el az emberek azt, hogy mi érdekli őket. És érdemes megfigyelni azt, hogy a kamaszoknál, ami érdekli őket, az nagyon érdekli, ami nem érdekli őket, az nagyon nem érdekli. Na most, ez általában úgy szokott jelentkezni, hogy valami nagyon érdekli őket, mit tudom én, ízelt lábúak vizsgálata, vagy bármi, és valami nem érdekli őket, nagyon ez meg az iskola úgy áblok. Tehát az információt ott, ahol föl kéne szedni, onnan nem akarják, mert hát az úgy kötelező, meg gyerekes, meg minden egyéb hülyeség. És aztán meg, amit viszont maguk szereznek, meg az még nagyon értékes, mert az enyém. Ezzel kapcsolatban csak egy tippet szeretnék mondani. A kamaszok nagyon, nagyon értelmesek, tehát érvelni lehet velük. És arra a kérdésre, hogy mi a fenéért kell iskolába járni, erre azért elég nehéz jó választ adni, de van rá egy jó válasz. Egyszer beszélgettem a nagyobbik fiammal, amikor felvetődött ez a kérdés, hogy mi a fenének kell neki tanulni, már nem emlékszem, hogy a történelem vagy a magyar volt a probléma, és akkor megbeszéltük vele, hogy de valójában arról van szó, hogy az iskola az 4000 év alatt felgyűlt tudásanyag volt, ingyen beletölti a fejébe. Tehát nem kell neki azon átrágnia magát, amit 4000 évig az emberiség megtanult, hanem annak az eszenciáját ott beletöltik a fejébe. És azért, mert úgy gondolja a társadalom, hogy ez jó dolog, és egy csomó pénzt erre elköltenek. Megemlítettem neki például, hogy az angol tanár, aki őt tanítja, és egyébként rühelő, hogy tanítja, mert nem nagyon jól jönnek ki egymással, hogyha azt majd neki meg kell fizetni, amikor vége lesz az iskolának, az mennyibe kerül. Na ezen úgy meglepődött. Hogy neki egy éves angol tanítása milyen hihetetlenül drága. Vagy például az, hogy a kötelező olvasmányokat miért kell elolvasni. Hát azért, mert azok a legjobbak. És azokat nagy fáradtsággal kiválasztja a magyar tanár, és odaadja. Tehát az információ éhséget, azt lehet egy picit irányítani. Ilyenkor megtehetjük azt, hogy jó könyveket adunk a gyerek kezébe. El is tudjuk ezt tolni, mert hogyha ezt valahogy úgy adjuk a kezébe, hogy ezt kötelező elolvasni, akkor meg fogja utálni. Valahogy ügyesen kívánatossá kell tenni. Például úgy, hogy olvassa az ember az orra előtt. És akkor... Na, mi ez a hülyeség? És aztán lehet, hogy elkezdi olvasni, és tetszik majd neki. Ez a mi ez a hülyeség, ez nagyon jellemző a kamaszokra, ugyanis a kamaszok rettenetesen kritikusak. És itt most fel szeretném hívni a figyelmet, hogy ez egy veszélyes terület, mert mi vagyunk azok, akiket mérlegre tesznek. És ráadásul nem is olyan nagyon jó indulatúan. Tehát addig, amíg a gyerek számára, amíg egy óvodás számára a szülő, az olyan félistenszerű dolog. Annál nagyobb már csak az óvónéni. Tehát amit az óvónéni mond, az teljesen megkérdőjelezhetetlen dolog. A szülő az labdával nem tud rúgni. De mi történik kamaszkorban? Hát az, hogy kiderül, hogy a szülő nem tökéletes. Ugye minél magasabban van valaki, annál nagyobbat tud esni. Most ha valaki ilyen istenségből zuhan le egészen az emberi létig, hát akkor azért az nagyon mélyre esik. És ez az az időpont, amikor mi leesünk onnan. És nagyon fontos dolog az, hogy a kamaszoknak az igazságérzete az nagyon fejlett. És mindenféle hazugságot, képmutatást hihetetlen mód utálnak. Hogyha ugye mi leluhanunk a magas piedesztáról, mert eddig mi voltunk a tökéletesek, lehet egyébként, hogy ezt a szülő nem mondja, csak úgy látja a gyerek, rosszabb esetben még mondja is a szülő, hogy nekem igazam van, mert én vagyok az apád. Na most ez itt már nem válik be. Minden dolgot, amit akarunk mondani a kamasznak, azt nagyon erősen, kőkemény érvekkel alá kell támasztani. Sokkal nehezebb egy kamaszt meggyőzni, mint egy felnőttet. Mert egy kicsit az érvelés mögött manipulációt sejt. Mit akar ez elérni ezzel? Miért akarja ezt? Mire akarnak rávenni, ami nekem nem jó? Vagy legalábbis kedvem nincs hozzá. Tehát hát ilyen problémái vannak a gyerkősznek, hogy nagyon kritikus a szülővel kapcsolatban, és ezért aztán a szülőnek nagyon nehéz értelmes dolgokat mondani neki, amit el is fogad. De nagyon biztatlak titeket arra, hogy azért próbáljátok, csak át kell szokni egy másik fajta stílusra. Arra kell átszokni, hogy érvelnem kell, meg kell védenem az igazamat. És akkor majd lehet. A másik, hogy nagyon sokat számítanak azok a tapasztalatok, hogy amikor én elismerem azt, hogy nem sikerült. Ugyanis a gyerek úgyis észreveszi. Tehát amikor én nem vagyok tökéletes, amikor nekem nem sikerült, sőt, mi több, igazságtalan voltam vele. Beszóltam neki, durva voltam vele. Azt tudja. De utána én oda megyek hozzá, és azt mondom, hogy bocsánat, ez nem volt jó. Ezzel semmilyen új információt nem mondtam egyébként neki, tehát ő teljesen tisztában van vele. Viszont nagyon fontos üzenetet közvetítek. Először is az, hogy nem hiszem, hogy én tökéletes lennék. Tehát teljesen fölösleges nekem azt mondani, hogy te nem vagy tökéletes, mert tudom. A másik pedig, hogy egy szintre kerülünk. Nem csak az ő hibáiról van azok után szó, hanem az enyémről is. És nem úgy, hogy ő mondja az én szemembe, hanem én mondom, hogy ez nem volt jó. Értitek, hogy milyen hatalmas különbség ez? Hogy a kritikájának elé lehet úgy menni. Hát tudom, hogy én nekem ez nem jött össze. A másik dolog pedig az, hogy ha sokszor sikert érünk el azzal, hogy kiderül, hogy amit mondunk az értelmes, akkor vissza tudunk nyerni egy kicsit abból a bizalomból, ami egyébként is van. Tehát ami a gyerekben van. Életem legnagyobb dicséretét a kamasz fiamtól kaptam. Tám egy évvel ezelőtt lehetett, 14 éves volt. És egyszer beszéltünk valamiről, vitatkoztunk, aztán azt mondta, hogy úgy utálom, hogy nekem mindig igazad van. Mert ugye mit jelent ez? Azt mondta, hogy nagyon rossz dolog, hogy az öreg mindig meg tudja mondani. És de elismerte, és akkor egy kicsit hallgat rám. Ha valami gondja van, tőlem kérdezi meg. A másik dolog pedig ez a hittel kapcsolatban is fölmerül ugyanez a probléma. Hogy a hitünk is mérlegre kerül. Tehát addig, amíg egy gyerek megtérhet azért, mert azt mondták neki, hogy az úgy van, hát ugye, amit az óvónéni mondat igaz, addig egy serdülő ezt utána újra mérlegre kell, hogy tegye. Tehát azoknak, akik gyerekkorban tértek meg, van egy olyan időszakuk ebben a serdülőkorban, amikor újra mérlegre teszik ezt. Mégpedig azért, mert az nem elég alap, hogy azt mondja, hogy hát 5 éves voltam. Mit tud egy 5 éves Istenről? Akkor elfogad, persze, hát egy 5 éves mindent elhisz. Akkor 5 éves koromban meg lehetett ezzel letetni. Na de most? Tehát nem kell azon meglepődni, hogy a kamaszok nagyon kritikusak, nem csak a szüleikkel, hanem Istennel szemben is, és a gyülekezettel szemben is. És ebben a korban nagyon veszélyes az, hogyha álszentek vagyunk. És megint felvon figyelmet arra, hogy amikor hibázunk, akkor mi van? Hogyha valaki más arcot mutat a gyülekezetben, mint amilyen arcot mutat otthon, akkor ezzel az egész hitét teheti teljesen elfogadhatatlanná, vagy hiteltelenné a gyerekei előtt. A másik pedig, hogy borzasztó nehéz képmutatónak lenni a gyerek előtt, mert ugye az látja az embert a gyülekezetben is, meg látja otthon is. Tehát itt nincs más hátra, mint az igazságot kell fölvállalni. Ebben az időszakban van ez a saját értékrend kialakítása, ebbe beletartozik akár a kereszténység is, vagy annak az elutasítása. És mindezek miatt, az átalakulások miatt nagyon sok konfliktusba keveredik a gyerek. Részben a környezetével, a kortárs csoporttal, részben a szüleivel. És a fő konfliktus azért van, mert mi máshol látjuk, mint ahol ő gondolja magát. Nem biztos egyébként, hogy ő látja jól, de ő küzd a függetlenségéért, és megpróbálja azt kiharcolni ellenünk, és ez aztán konfliktusokhoz vezet. És azt nagyon fontos látni nekünk szülőknek, hogy nem neki kell megváltozni. Nekünk kell áthelyezni a határokat máshova. Lehet, hogy nem akkor, amikor éppen küzd ellene, mert akkor még éretlen hozzá, de előbb-utóbb át kell helyezni azokat. Mert felnőttként nem akarjuk mi megmondani neki, hogy mi a jó és mi a rossz. Nagyon jellemző ebben a korban a dű. Miért? Mert eszköztelen a gyerek. Tehát ott van a felhalmozódott feszültség benne, ott van benne az, hogy én változtatni akarok, hát meg akarom mondani annak a fafejű szülőnek, hogy az, amit mond, annak semmi értelme. Hogyha én elmegyek moziba, attól senkinek semmi baja nem lesz. És ő meg azt mondja, hogy nem szabad. És minden eszköze megvan arra, hogy meggátoljon benne, és én meg eszköztelen vagyok erre. Csak is dűvel lehet reagálni. Fontos azt látnunk nekünk szülőknek, hogy a gyereknek az érzelmei, többek között a dühe is, az teljes egészében valós, és nem szabad rajta megsértődni, hogyha ezt kifejezi. Tehát nagyon fontos azt látnunk, hogy ha a gyerek haragszik ránk, az okkal haragszik. Lehet, hogy a legjobb lépéseinkért haragszik meg. Amikor olyan dolog van korlátozva, amikor teljes sebességgel menne neki a falnak, akkor meg fog haragudni. És ha én megsértődök azon, hogy megharagszik, az egy inadekvát válasz. Hát ő teljesen jogosan haragszik rám. Hát meggátolom valami olyanba, amit ő jónak lát. Hát hadd haragudjon. Szabadjon otthon kifejezni az érzelmeket. a negatívakat is. Ha szabad otthon megmondani a szülőnek azt, hogy én úgy látom, hogy ebben a dolgban tökéletesen fafejű vagy, és nem lehet veled beszélni. Én már lebeszéltem a csillagokat az égről, akkor se hallgatsz rá. Én szerintem ez hülyeség, ez nem szemtelenség, ez a kifejezése a gondolatainak. Ha ezt elutasítjuk, akkor csak magával tudja folytani. Ilyenkor szerintem a legjobb stratégia az, hogy érvelünk. Miért mondom én ezt neked? Persze előfordulhat, hogy elfogynak az érvek, és akkor azt mondom, hogy hát ennyi volt az érv, ha nem fogadtad el, sajnálom, nem engedlek. És hát akkor fölvállaljuk a dühöt meg a konfliktust. Nézzük a nevelési nehézségeket, amikor így meglémülnek az emberek, mint azon a képen. Csak át szeretnék futni néhányon, ami nagyon jellemző. Komoly nevelési nehézséget okoz az, hogy a kortárscsoport szembeáll a szülőkkel. Mégpedig azért, mert a kortárscsoport a sokkal nagyobb tekintéllyel rendelkezik a gyerek számára, mint a szülő. Amit a haverok mondanak, hát az úgy többé-kevésbé igaz, amit a szülő mond, hát az legalábbis megkérdőjelezhető. Nagyon sokszor azért, mert más nyelven beszélünk. Tehát ahogy a haverok beszélnek, az érthető, ahogy én, hát az ki tudja. A szülőnek ez ellen úgy lehet fellépni hatásosan, nem úgy, hogy eltiltja a kortárscsoporttól, annak semmi értelme nincs, az úgyse sikerül. Hanem úgy, hogy megérti, hogy mit mond a kortárscsoport. Hát meg kell hallgatni. Hát miért gondolod azt, hogy az úgy jó? Miért gondolod azt, hogy attól lesz valaki jó nő, mert minden héten másik ruhája van? Vagy miért gondolod azt, hogy attól lesz valaki vagány, mert 1000 köbcentis motorral megy az iskolába? És akkor majd elmondja. És akkor lehet érvelni. De fontos, hogy onnan induljunk ki, ahol ő van. És a kortárscsoportot teljesen fölösleges szívni, mert azzal csak mi kerülünk lejjebb. Az érveinkkel lehet csak meggyőzni őket. A tekintélyünk megalapozása is csak úgy lehetséges, hogyha meggyőzőek az érveink. Korlátok kialakításával kapcsolatban volna még egy rövid megjegyzésem, hogy a gyereket szoros korlátok közé kell szorítani, mert nem tudja, mit csinál. A serdülőt egyre szélesebb korlátok között kell tartanunk. Lassan kicsöngetnek, úgy hallom. És korlátok ellen fog küzdeni. De nagyon fontos az, hogy a korlátok között szabad legyen. Tehát a korlátok azok fixek, közöttük szabad, és tudhassa azt, hogy ezek a korlátok majd fognak változni. Ahogy nő a felelőssége, úgy csökken a korlátozás. És az a cél, hogy 18 éves korra oda jussunk el, hogy ezek a korlátok megszűnnek. Tehát én többé nem korlátozom őt, hanem ő maga állítja fel a saját korlátait, és hogyha jól csináltam ezt a nevelést, akkor oda fogja állítani azokat a korlátokat, ahol én is állítottam volna. Ott látszik igazán a nevelésemnek az eredménye. És végül az eredmény az, hogy a gyerek-felnőtt viszony átalakul egy felnőtt-felnőtt viszonnyá. 18 éves korra vagy kicsit később. Van néhány ajánlott irodalom, azt nem akarom felolvasni, amit ajánlunk, hogy nézzétek meg. Kifele menet, ez a vázlat, ez ott még megtalálható. És még szeretnék mutatni egy-két képet a családi archívumunkból. Ez a bögönyözési igénynek a tipikus esete. Két fiam van, időnként eszükbe jut az, hogy ő neki győzni kell. Ez a szituáció az, hogy a nagyobbik elfoglalta a helyemet az ülőgarnitúrában, amit hát persze én megpróbáltam kitúrni, és akkor az egésznek a tetején meg kellett, hogy jelenjen a kisebbik. Aztán itt egymást dögönyözik, hogy ez a kép meg azt akarja kifejezni, hogy milyen gyorsak a változások. Időnként így érezzük magunkat, hogy sütj, és már más is van. A kisebbik fiam időnként úgy gondolja, hogy ő erősebb nálam. És akkor ő ilyen vicces formában megpróbál megverni. Egyelőre nem sikerül neki. Remélem, hogy erről le fog szokni addig, amikor már sikerül. Tehát a mozgásról, meg a kortárs csoportnak és a gyülekezetnek a jelentőségéről szeretnék néhány képet mutatni. Ezek olyan alkalmakkor készültek, amit a gyülekezetünk rendezett a gyerekeknek. Ez egy béka parti, akkor annak az volt a lényeg, hogy mindenféle békás téma volt, és mindenki zöldbe jött. És minden zöldet ittak. Ez pedig egy ilyen római partira készült, amikor itt éppen az a pillanat van, amikor a császár kegyelmet ad a rabszolgáknak. Egy serdülőhét, amikor egymást etetik, azt hiszem, tejszínhabban. Érdemes megfigyelni, nézzétek hátul milyen jól élvezik a táborvezetői. A serdülő munka az élvezetes is lehet. És a koncentrációt érdemes megnézni. A feladat. Közös munkálkodás, illetve a felszabadult bulinak az esete. Ugyanezeken a táborokon a Biblia tanulmányozása is előkerül, persze hasonló elmélyüléssel, mint a többi. Még egy olyan megjegyzésem volna, hogy ha valaki szeretne, akkor ezt a vázlatot megtalálhatja a végén, vagy ha nem jut neki, akkor e-mailben, ha megadja az e-mail címét, akkor nagyon szívesen elküldöm. Valakinek van még kérdése, én még egy ideig itt leszek. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, én azt hiszem szabad még kérdezni, csak testvérek, tudjatok róla, hogy ez a szünet kicsit hosszabb, háromnegyedik szünet van, és az evédőben is hozzáférhető, hogy személyek rá, hogy friss kávé van.
Köszönjük
szépen.
Azt nem tudom, azt szerintem azt csak mindenben tudom elkérni, de még abban sem biztos.